Ezt körtversével valaki most főfoglalkozású prémium ingatlanokkal foglalkozó szakember, és a beszélgetésünk első részében főleg erről volt szó. Évát azonban, mint volt újságírót, sok mindenki más felől, más szakmából is ismeri, de ismernek téged még egy oldaladról, és ez a merák elleni harc. Most, mintha ez egy kicsit csendesebb lenne, vagy csak én nem figyelek eléggé.
Nem minden, hogy csendesebb lenne, inkább azt mondanám, hogy jobban terített. Tehát annak idején, ez már több mint 13 éve, ha jól számolok, lehet, hogy 14 is most már idén, akkor ugye a Nancy Brinker kezdeményezésére
volt amerikai nagykövet
Budapesten. Igen, volt amerikai nagykövet, aki a világ legnagyobb ilyen merák ellen küzdő hálózat, tehát ezt a Komen alapítványt hozta létre a testvérének a tiszteletére, mert mind a ketten megküzdöttek ezzel a betegséggel, a Nancy túlélő lett, de a húga, akit Susan G. Komennak hívtak, ő elvesztette a harcot, és akkor az ő tiszteletére hozta létre ezt az alapítványt, ami egy óriási, tehát nem is tudom, hány százmillió dollár pénzt tudtak összegyűjteni, és különféle projektekre fordítani az elmúlt, nem tudom, ők legalább nem is tudom, 25 éve vannak már talán, működnek. Tehát az ő kezdeményezés, amikor ő itt volt az amerikai nagykövet, akkor összefogást hirdetett, és itt jön megint ugye az összefogás, hogy amiben én nagyon hiszek, hogy ezt kellene csinálni mindenütt, hogy egy ilyen azóta kicsit ugye többféleképpen értékelt ugye ez a PP mozgalom, hogy ő ezt nagyon jól megcsinálta, azt, hogy a privát szférát, az üzleti szférát és a kormányzati szférát összefogta, és erre az egy célra próbálta fókuszálni, és akkor ugye ennek egy nagyon amerikai látványos megnyilvánulása volt ez a bizonyos Lánchídi séta, amikor rózsaszínre ki lett világítva a Lánchíd, és akkor azon több ezeren átsétáltak október első vasárnapján, mert a októberi hónap ugye az a merák elleni küzdelemnek a hónapja az egész világon. És akkor ez a mozgalom így elindult, és akkor amikor ő visszament Amerikába, akkor felkért rá, hogy akkor én folytassam, mert én ugye mind a két oldalát ismerem ennek a történetnek, és elég aktívan is dolgoztam benne, és akkor így azt kérte, hogy akkor ezt mi folytassuk tovább. És lényegében akkor nem nagyon volt még egy, amit még a Vera Blinken kezdeményezett, ez a Primavera alapítvány, ők ilyen szűrőbusszal kampányoltak, és úgy, meg még ilyen kisebb, a Rákligán belül voltak, ami a legnagyobb szervezet Magyarországon, voltak kisebb ilyen tagozatok, vagy ilyen foglalkozások, vagy csoportok, akik inkább a merákra koncentráltak a sokféle rákbetegségen kívül, és egyébként ugyan nagyon nem volt ennek úgymond szezonja. És aztán az évek folyamán valahogy így kinőtt egy csomó más kezdeményezés is, és ma már szerintem tucatnyi ilyen kezdeményezés van, ami kisebb-nagyobb ismertséggel dolgozik, és hát ugye van ez a nagy nagyon nagy kozmetikai cég, mert van egy ilyen kicsit ilyen luxus kozmetikai cég, az egy, ahol ugye a tulajdonosnak a feleségének is volt ugye Amerikában merákja, ő azóta már elhunyt, de hát már azt hiszem 70-valahány éves volt, tehát azért elég szép kort megélt, és őnekik van még ilyen kampányuk, de van egy nagy cég, aki ilyen közép kategóriájú, vagy esetleg olcsóbb kozmetikumokat gyárt, és ők egy elég talán úgymond agresszív kampányt folytatnak, tehát őket elég jól ismerik itt Magyarországon. Egy ideig nem csinálták, pár évig, és azt hiszem tavaly újból megint belekezdtek. Mi is csináljuk, de mi nálunk az volt a helyzet, hogy egyrészt mondom így több felé elkezdtek szaporodni ezek a kezdeményezések, másrészt pedig ugye bejött a válság, ami mindent érintett, és szerintem a
kevesebb lett a
kulturális egészségügyi szférát még jobban érintette a támogatási szinten. Tehát miközben a kezdetekkor nagyon komoly támogatóink voltunk, és végülis ez nem titok, egy ilyen Lánchidi sétának a megszervezése az alaphangon egy ilyen 5 millió forint, tehát ott kezdődik, tehát az alatt nem is érdemes egy vonalat se húzni.
És tehát, akkor azt mondják a demagóguk, hogy inkább mammográfot vettek volna, nem?
Hát ezt mondhatják, de nem jól mondják, mert az van. A probléma azért van, jó, nincs biztos 100%-ig megfelelő szuperellátás, de az is biztos, hogy ugye Magyarországon 45 és 65 között behívják a nőket két évente, ami a világszinten is eléggé egyedülálló, tehát Amerikában se hívják be így a nőket, meg egy csomó helyen nem hívják be így a nőket. Svédországban van például ilyen rendszer, és Svédországban most nem akarok itt butaságokat beszélni, de azt hiszem ilyen 70% fölötti a részvételi arány, Magyarországon 45. Tehát akkor most nem tudom, hogy mammográmot kéne venni, vagy pedig kampányolni kéne, hogy menjünk el. Tehát itt ezt mindenki a számok alapján eldöntheti. Tehát
akkor most mondok neked valamit, és mondjuk viszonylag szűk körben vagyunk. Én azt hittem, hogy elájulok, amikor ezt hallottam. Ez egy média fórum volt, ahol egy orvos azt mondta, hogy azonnal abba hagyni a szűrést, nem kell, nem jó, túl sok a hibás eredmény, aminek a következtében túl sok a felesleges műtét.
Én nem vagyok orvos, meg nem ismerem ezeket az adatokat. Azt lehet mondani, hogy valóban mindent van hiba, hogy aztán az azon belül az kevés
vagy sok. Ez így a mozgalomban, az egyesületben nem vetődött föl. Tehát nem olyan erős ez a kijelentés, ami engem szíven ütött, én teljesen megdöbbentem. Aztán ez úgy elült, elhallgatott.
Nem, inkább azok szoktak egyébként, nekünk van egy főtitkárunk, a Vas doktor, aki egy patológus egyébként, rengeteg sok előadást ad a világon mindent, és egy szenzációsan jó kommunikátor, előadó, és nagyon jó szakember, és ő például mindig azt szokta hangsúlyozni, hogy pontosan a mostani vizsgálatok alapján már ilyen fél milliméteres, tehát nagyon pici, tehát nagyon korán meg lehet már találni az emlőráknak a kezdeményezését, ami korábban ugye nem volt, illetve ugye, hogyha ezt nagyon korán fölismerik, akkor egyrészt most már olyan műtéti technikák is vannak, hogy nem kell drasztikus műtétet csinálni, csak egy picit, tehát ilyen szempontból nem éri akkora trauma a beteget, vagy a páciens, plusz ilyen esetekben egy csomószor, akkor nem is kell még semmiféle ilyen egyéb kezelés is, tehát hogy kemoterápia, vagy sugár, vagy hasonló, mert még annyira időben felismerik. Tehát ezt, ahol mi dolgozunk, azon a vonalon ez a hozzáállás a történtekhez.
Hát remélem, hogy ez így is lesz, és egyre fejlődik a technika.
Hát egyébként meg lehet nézni, igen, de hogy megnézzük a statisztikát, azért itt ugye ezt is kéne mérlegelni, hogy most vegyünk egy olyat, nem, hogy 100 eset. Most a 100 esetből 10 felesleges, 90 meg nem, akkor most hogy döntsünk?
Hát igen.
De és gondolom, hogy 100 esetből nem 75 felesleges. Tehát érted? Tehát itt ezeket kéne megnézni. Tehát
nem, nem, nem is akarok sem magamat, sem másokat, sem hallgatót, pláne nem szeretném rémiszteni. Tudod mit, így a beszélgetés...
Én inkább azt mondanám, hogy a gondolkodás kéne változtatni leginkább, hát mert én nagyon-nagyon hiszek ezekbe a dolgokba az orvos, tehát a gyógyszer mellett, vagy akár esetleg néha helyett is, de mondjuk vegyük azt, hogy mellett. Tehát, hogy az embereknek a gondolkodását kéne nagyon-nagyon megváltoztatni, az lenne a legfontosabb. Nem a mammográf, meg nem a műtét, meg hogy mit csinálunk, vagy hogy csinálunk, hanem az, hogy egyáltalán hogy állnak a dolgokhoz. Tehát az lenne nagyon fontos.
Az orvosok is, meg a betegek
egyáltalán
is.
Örüljenek neki, hogy élnek, és ettől már egy olyan örömnek kéne lennie, hogy...
Hát aki beteg, tudod, az nagyon örül az életnek. Csak nem
hát
kéne
nem,
megvárni
ez a baj,
ezt,
hogy az emberek meg csak nem akkor kéne megvárni. Rá, amíg így van. És ez a baj, ezt nem értem, hogy sajnos, hogy nem tud az ember így magát, páran ugye, akik ilyen spirituálisan gondolkodnak, szerintem azok betegség nélkül is esetleg rájönnek erre a történetre, de sajnos az emberek többsége egyszerűen nem hajlandó így elgondolkodni az ilyen dolgokon, csak akkor, amikor már egy ilyen jó nagy kupánverés után van. Tehát mondjuk magam is így voltam, bevallom. Éppen, tehát olyan is igazából.
És akkor most vigyázol, sportolsz. Hát igaz, hogy kövér sose voltál rajta, túlsúly nem volt.
Hát azért mondjuk nem vagyok egy topmodell alkat sajnos, hát ne, de például ezzel se szabad az embernek rágódnia, hogy nem topmodell alkat.
Hát de ezek kettő között vannak normális. Most már topmodellek se lehetnek. Olvastam a minap,
hát mindig mondják, de aztán súlyhatár, a divatbemutatókat mindig ilyen.
Nem tartják be a súlyhatár.
40 kilós lányok sétálgatnak.
Hogy állítólag 50, illetve a magasághoz mérten elő
nem,
van
így a testtömeg, igen. De ez is egy elmebeteg dolog, szóval szerintem olyan sok, van egy jó pár beteg dolog a világban, amit szerintem nem tudunk változtatni, és sajnos meg kell mondanom, hogy a média is hát nem az ellen tesz, hogy ezek az elmebeteg dolgok így megváltozzanak. Többek között például ez a testtudat kép is, ez is egy olyan borzasztó dolog, hogy ahelyett, hogy emberek boldogan élnének, nem élveznék, hogy élnek, hogy sütnek, főznek, én is imádok sütni, főzni, most is voltam csokoládé sütni tanfolyamon, stb. Ehelyett azt látom, hogy az ismeretségi körömben a anyukák teljesen ki vannak borulva, mert a gyerek nem hajlandó enni, meg anorexiás lesz, meg mindenki vizében fogyókúrá 12 éves, meg 14 éves gyerekek, meg hasonlók. Tehát én inkább azt látom, ezek a problémák, ezek a nagy problémák szerintem.
Ez nagy probléma, épp a minap hallgattam.
De amíg az újságokban érted, ezek a modellekkel hát fogja látni az a 12 éves lány, addig nem fog megenni, érted.
Na de hát ugyanaz az újság közli a minap is, hogy Magyarország a harmadik legelhízottabb lakosságú ország a világon, ami teljesen megdöbbent. Én nem láttam annyi elhízott embert Magyarországon, mint például Amerikában, amikor futólátogatást tettem néhány városában.
De volt szó, azt
mondtam. Nem. A világon. Második, első Amerika.
Lehet,
második,
hogy akkor az arányokhoz.
Nem is tudom, hogy ki volt. Ne. Hát persze azt nem részletezték, hogy mi számít elhízásnak, de hogy az étkezési kultúránk nincs rendben, az biztos, meg hogy a normális, egészséges étkezésre a gyerekeket nem úgy kell átállítani, hogy az itt nálunk próbaképpen történt, hogy egyik nap a másikra reformkaját kapnak az iskolában, amit hogy nem esznek meg. Szóval ezeket a szélsőségeket valahogy egy kicsit le kéne csipkedni, és normálisan enni, inni, főzni. Igen. Mit főzöl ma?
Ma nem főzök semmit, hanem van egy, nem, még volt, van...
Maradt tegnaptól,
igen,
hát
így van,
minimum két napra kell főzni.
Ragulevest, és akkor van egy jó kis zöldborsós tárkanyos pulyka raguleves, és úgy döntöttem, hogy akkor ehhez nekem most el kell mennem, majd a újság, van egy újságos, aki mindig összegyűjti, mert meg kell mondanom, hogy noha ugye elszakadtam elvileg a médiától, továbbra se tudok, mint fogyasztó elszakadni, és
olvasson.
Igen jelentős pénzösszeget, tehát én szoktam mondani, hogy néhány napot szerintem én tartok fönn, mert igen jelentős pénzösszeget költök újságokra, és csütörtök az egy ilyen szent nap, mert van egy újságosom a Budagyöngye bevásárlóközpontban, akinek megvan a lista, és akkor ő összecsomagolja nekem egy zacskóba ezeket az újságokat, és akkor minden csütörtökön, vagy ha akkor nem tudok bemenni, akkor pénteken elmegyek érte, és akkor szépen átveszem az újságot, és akkor csütörtök pénteken, ez egy ilyen szent, gyönyörű nap.
Na várjál, de hogy jön ez a menühöz?
Hogy, ja igen, bocsánat, igen, igen, menühöz az úgy jön, hogy ott van több ilyen étkezési lehetőség, igen, és akkor ott van ilyen kínai, meg ott van ilyen, ahol főzelékeket árusítanak, meg van ilyen frissen sültesebb részt, stb. Mindenféle,
igen.
És akkor úgy gondoltam, hogy akkor ott veszek, vagy pedig van egy csirkés, akkor ott meg lehet venni grill csirkét, és akkor veszek valamilyen cuccot egy kis salátával, és a levesem meg megvan, és akkor hazamegyek, és otthon nagyon szépen így megebédelem ezt az ebédet, és mondjuk sütni, főzni így most így nem fogok, de egy mégis jó kis ebéd.
Ehhez jó étvágyat kívánok, meg jó elmélyedést az újságban, csisanál finom, mint amikor a friss lapokat az ember kézbe veszi és kinyitja. És köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és remélem, hogy még máskor is vendégül láthatlak.
Hát nagyon szépen köszönöm, és a hallgatóknak további szép napot, és mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon örüljön az életnek, főleg, hogy ilyen szép csodálatos napsütés van. Hát ennél jobb nem is lehet.
Köszönöm. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that not at home. Unchain my heart, let me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be.
Unchain my heart,
cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase. Hát próbálkozunk, hívom a következő ügyfelemet telefonon, de foglalt, remélem, hogy előbb-utóbb elérjük. Addig azért én bemutatom őt, mert annyira bízom benne, hogy sikerrel fogunk járni. Ő Tölgyesi Katalin, volt újságíró, és legszívesebben... Halló!
Itt vagyok.
Szia, Kati!
Szia, szia!
Éppen ott tartunk, hogy bemutatlak téged, akkor ezt a mondatot befejezem, hogy a hallgató tudja, hogy kivel beszélgetek, jó?
Jó, köszönöm.
Rádiós kollégám volt Tölgyesi Kati, aki aztán inkább az elméleti kommunikációval kezdett el foglalkozni, képzőművészettel, kiállításokat rendez, ebből az alkalomból keresem és beszélek vele most, megtanít. 29-én nyílik, hát te azt mondtad, hogy kiállításod, de hát azért ez a kifejezés, hogy a te kiállításod magyarázatra szorul, légy szíves, fejtsd ki.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megkeresel. Üdvözlöm a hallgatókat is, és szeretettel téged is köszöntelek. Igen, január 29-én egy sorozat egyik része az a kiállítás, ami a Zuglói Civilházban nyílik meg, és az a címe, hogy Közünk van egymáshoz. A Soa fájdalma, nemzetünk traumája. A 71 évvel ezelőtti borzalmakra emlékezünk egy sajátságos kiállítással, illetve egy megemlékező műsorral, egy rendhagyó megnyitó így módon, az, ami 29-én délután 5 órakor látható a Zuglói Civilházban, és mindenkit nagy szeretettel várunk.
Mitől lesz rendhagyó?
Igen, attól rendhagyó, hogy... Tudod, a kiállítás megnyitók azok viszonylag rövidek, van, ahol van beszéd, van egy méltató művészettörténeti szöveg, vagy
vörösbor, pogácsa, és múz.
Pogácsa, egy kis üdít, ne talán bor vagy pezsgő. Van, ahol csak koncertzene van, vagy semmi. Itt egy másfél-két órás megemlékező műsor lesz. Természetesen a zuglói polgármester megnyitja, tehát tényleg ilyen értelemben a kerület beszáll ebbe a programba, de ami nagyon érdekes, hogy dr. Tatai István evangélikus, illetve református lelkész, aki a Károlyi Gáspár főiskolán is tanít, egy fantasztikus előadást ad, egy 25-30 perc cig lehet hallgatni azt, amiről ő beszél, és hát igencsak rendkívüli, mert a történelmi egyházak felelősségéről beszél nagyon bátran.
Erről
és
nem nagyon szoktak.
Ugyan ő teológus, de nem teológiát produkál, hanem az ő hite szerint a Bibliához, az evangéliumhoz ragaszkodóan beszél olyan igazságokról, ami miatt sajnos még mindig az antiszemitizmus jelen van a világunkban. Igen, bocsáss meg, csak nem hallottalak, akartál valamit mondani?
Nem, egy kis közbevetés volt, nem is olyan fontos, sokkal fontosabb az, amit te mondasz. Beszéljünk arról, amiről rádióban beszélni szinte lehetetlen feladat, én azonban világéletemben megpróbáltam. Ennek a kiállításnak ugye természetesen van egy képzőművészeti része, nem is akármilyen résztvevőkkel. Erről szeretnék hallani valamit. Te válogatod a műveket, te fölkéred a művészeket, ezek új művek, alkalomra született művek a témához, a kiállítás vagy az esemény témájához kötődnek-e valamilyen formában?
Azért is rendhagyó ez a kiállítás, mert én már negyedik alkalommal szerveződünk, hogy valamilyen módon megemlékezzünk erről a traumáról, és hangsúlyozom a traumát, és a későbbiekben, amely rákérdezel, azt ki is fejtem, hogy miért. Igen, ezt úgy szokták hívni, és egy kicsit olyan nagyképű, hogy ez egy kurátori kiállítás. Nekem van egy kicsi galériám, ami nem gazdasági tevékenységeket folytat, az Ártalakulás Galéria, ami különböző kiállítások rendezésére szerveződött, és ezen keretén belül meghívtam pár évvel ezelőtt, tulajdonképpen két évvel ezelőtt pár művészt, hogy van egy ilyen gondolatom, akkor az pont a 70. évfordulóra vonatkozó kiállítás volt az apropó, hogy mit szólnának hozzá, hogy lenne kedvük. és hát mondanom se kell, hogy azonnal, bár én igencsak meglepődtem, mert ezek a nevek fantasztikusan nagy nevek, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy
sorold.
Gyakorlatilag engem így megbecsülnek azzal, hogy ideadják a műveiket. Hát ilyen nevek például Rónai Éva, aki most 85 éves ebben az évben, Fejér László, Bálványos Huba, ő az én mesterem volt, sajnos ő már nem él, de Ruskó Gábor, Kicsiny Balázs, Szűcs Miklós, Vojnics Erzsébet, Horváth Dávid, Ruskó Bea, Tilma Hanna, ő most egy új fiatal hölgy, aki mármint fiatal képzőművész, de a hölgy is fiatal, ő erre a alkalomra készíti a munkáját, Raffai Béla, Szobrász, Szirtes András, Holai Lóránt, és nekem is van egy-két anyagom. Kérdezted, hogy ezek régi munkák-e, vagy van, aki erre készített, erre az alkalomra. Igen, Roskó Gábor erre az alkalomra készített művet, Roskó Bea is Franciaországból hozta az alkotását, Tilma Hanna most lesz először a civil házban, most mutatkozik be, ő is most erre az alkalomra készít alkotást. Volt olyan mű, amit én kérhettem meg az alkotótól, és van, amit például Szűcs Miklós és Vanyics Erzsébet pedig saját válogatása szerint odaad, és így módon tiszteli meg a kiállítást.
Hát ez egészen nagyszerű és pompás névsort
hát,
hallhattam tőled. Tudod, azért egy picit megleptél engem, mi hosszú-hosszú évek óta ismerjük egymást, mondhatni évtizedek óta, és én tudom, hogy te ezzel foglalkozol, és az, hogy kurátor, ez a szó, ez most hangzott el tőled először. Én gondolkoztam, hogy ezt valahogy most a beszélgetésbe be fogom szőni, mert annál inkább ez nagyon divatos. Azelőtt voltak kiállítás rendezők, meg műalkotás válogató emberek, de manapság már mindenki kurátor. És hát tulajdonképpen, amit te csinálsz, az is egy kurátori tevékenység.
Hát igen, ez egy kicsit zavarban is vagyok, mert tényleg nagyon nagyképűnek tűnik. Csak azért használtam ezt a szót, mert ez egy nagyon leegyszerűsítve ezt az összetett feladatot valamelyest elmondja a hallgatóság számára. Arról szól a történet, hogy van egy gondolat, és akkor ehhez a gondolathoz én keresek társakat, szövetséges társakat, képzőművészeket. Valóban sok évvel ezelőtt mondjuk a Magyar Rádiós munka is erre bizonyos fokig lehetőséget adott, hogy olyan kapcsolatok jöhettek létre, ami egyfajta bizalmi tőkét jelentett, és ez nem romlott el, hál' Istennek, az évek, évtizedek alatt, és vissza-vissza lehetett térni ezekhez a kapcsolatokhoz, jó emberi viszonyokhoz, és ennek alapján indult el tulajdonképpen ez a kis galéria és az átalakulás galéria 8-9 évvel ezelőtt, és miután azt láttam, hogy partnerek, az alkotók, és miután én fizetni nem tudok, és mi, ahogy szoktam mondani, saját konyhapénzből csináljuk a nagyfiammal együtt ezt az egészet, ők annyira akceptálták ezt az elképzelésemet, és oly mértékben támogatják a mai napig, ami számomra nagyon megrendítő, nagyon nagy megtiszteltetés, hát, és rendkívül inspirál. És minél több újabb és újabb gondolataim lettek, és szövetséges viszonyokat próbáltam kialakítani, annál pozitívabb visszajelzéseket kaptam, és ezért is jöhetett létre ez a tényleg gigantikus neveket felsorokoztató kiállítási lehetőség, ami gyakorlatilag egy kis kamara kiállítás, mert egy-egy művek láthatók, és az is fantasztikus ebben, hogy megengedték a művészek, hogy az alkotásaiknak ne legyen címe, hanem az egész legyen egy kompozíció, mert itt tulajdonképpen egy valamiről beszélünk, és a művészetet felhasználjuk, mint vizuális beszélő eszközt, hogy nagyon fontos dolgokról beszéljünk.
Ezt a kompozíciót...
És nem hanem empátiát szeretnénk.
Ezt a kompozíciót ezt te hoztad létre? Ez a te kompozíciód?
Hát ahogy igen, megengedték, hogy a kiállítást rendezzem, és ahogy megrendezhetem a kiállítást, az gyakorlatilag egy alkotás.
Ez egészen nagyszerű dolog, és csak a hallgatóság kedvéért mondom, hogy kivételes, hiszen te nem vagy, hogy úgy mondjam, branchbeli, hát te nem vagy művészettörténész például. És én nem is tudom, hogy ilyen kollégák mit szólnak ahhoz, amit te csinálsz, vagy tudják-e, vagy figyelik-e egyáltalán azt a munkát, amit te folytatsz.
Én nem tudom, hogy ez mennyire publikus. Fogalmam sincsen. Tényleg nem tudom. Ezekre az alkalmakra volt már, hogy lehet erről beszélni. De tényleg most, hogy így említed, így konkrétan művészettörténészekkel én ez ügyben még nem beszéltem, és nem is tudok róla, hogy bárki is értékelte volna ezt a munkát. Fogalmam sincsen.
Az a lényeg, hogy a nézők értékeljék, és hogy minél többen menjenek el a 29-én nyíló kiállításra. Meddig lesz ez nyitva, Kati?
Ez március 8-áig, tehát viszonylag hosszú ideig, ami szintén egy nagyon, nagyon jó érzés. Azt még, ha megengednéd, gyorsan elmondanám, hogy ehhez kapcsolódóan tanításokat is tartok, tehát a környező iskolák, középiskolák bekapcsolódhatnak oly módon, hogy a Cserepes házhoz tartozik a civil ház, és a közösségi munkában részt vehetnek azok a középiskolások, akiket érdekel ez a terület, tárlatot szeretnének vezetni, és művészettörténeti ismeretekre is vágynak, kapnak egy kiképzést idézőjelben tőlem, és ahány órát itt szolgálnak, beszámítható a kötelező 50 órás közösségi munkára.
Bizony, ez nagyon fontos, és köszönöm szépen, hogy elmondtad, és sok sikert kívánok a kiállítás megnyitóhoz. Szia, Kati!
Köszönöm szépen, hogy meghívtál. Köszönöm.
Valaki megfejthetné az álmod, mondd el álmodat. Valaki mondja meg, mire várok, mondd el álmodat. Bánat virág nyílt a kertemben. Bánat virágom megöntöztem. Bánat virágom kihajlott, tündéllány látta és magához hívott. Bánat virágom elültette. Ringathatna engem, mondd el álmodat. Valaki vigasztalhatna engem, mondd el álmodat. Bánat virág nyílt a kertemben. Bánat virágom megöntöztem.
preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, who he was.
Yes, he was.
David adott egy cikket a Népszabinak, le is hozták. A szokásosnál nagyobb gondot fordítottak rá, tám még olvasó szerkesztő is átnézte, mert tele volt angol szavakkal, meg idézetekkel, meg hát mégis. Ha a brit miniszterelnök David Cameron közöl, akkor gondot fordítunk, sőt megtörjük azt a mifelénk évtizedes iratlan szabályt, amelyet Cseh Kádár Péter kollégám nemes egyszerűséggel úgy fogalmazott meg, hogy halinapot nem ünneplünk. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke ugyanis Shakespeare halálának 400. évfordulójáról emlékezett meg. Én meg erről a tényről. Van rá ugyanis egy fogadásom, hogy a népes olvasó tábor azon szűk köréhez tartozom, amely megismerkedett ezzel a rövid, de roppant informatív és érdekes írással. Nem tudtam ugyanis, hogy több mint 100 nyelvre fordították le a műveit. Sejtemem se volt róla, hogy 3000 új szó és kifejezés jelent meg nála, mint például a leapfrog, bakugrás kifejezés, az ő újítása a rintelen vers, a felső fok, és a szóalkotás létező szavak összekapcsolásával. Döbbenet. Mint ahogy az is, hogy David Cameron foglalkoztat egy olyan beszédírót, aki ezeket tudja. Zárójel. Mi is elindultunk ezen az úton, ám miszerint Budapest irodalmi kérdés, de persze ez még nincs kifejtve. Hol van Magyarország a brit birodalomhoz képest? Zárójel bezár. Kapunk továbbá egy elegáns kitekintést arról, hogy Britannia mi mindent tesz a kultúra, a művelődés, a színházművészet és a jótékonyság jegyében Shakespeare világ terjesztéséért. De most következik az, mint egy slusszpoénként, amiért ezt az egészet szóba hoztam. Egy bekezdés, amit szó szerint idézek. Arra kérünk mindenkit, akinek módjában áll, hogy ossza meg a közösségi médiában Shakespearehez kötődő kedvenc pillanatát, nézzen meg korábban még nem látott Shakespeare darabokat színpadon, moziban vagy online, látogasson el kiállításokra, és az angol nyelv elsajátítása érdekében forgasson Shakespearehez kötődő új oktatóanyagokat. Idézetbe zár. Le vagyok hengerelve. Legközelebb elmesélem, milyen volt a Globban a vihar, de tényleg. Takács Ferencet, irodalomtörténészt hívom telefonon. Szervusz Feri, Faragó Judit vagyok.
Szervusz, parancsolj!
Shakespeare ügyben kereslek téged, halálának 400. évfordulójáról emlékezünk meg, azt nem szívesen mondom, hogy ünneplünk. Nem tudom, hogy olvastad-e a Népszabadságban a David Cameron cikkét, amit ebből az alkalomból írt.
Igen, igen, itt van előttem a képernyőn.
Nagyszerű. Na hát ebből, ez az apropója annak az én kérdésemnek, hogy hogyan Magyarország Shakespeare-rel? Én azt gondolnám, mint néző és színházjáró, hogy nálunk nagyon népszerű a szerző, és sokat játsszák. Jól gondolom?
Igen, azt kell mondani, hogy jól állunk Shakespeare-be, és hát elég régóta jól állunk, ugye az a 18. század legvégén bukkan fel először a neve magyar kinyomtatott termékben. Aztán hát a 19. század elejétől...
Hát a nagy fordítások akkor születtek.
Elkezdjük játszani ugye Magyarországon, és hát aztán jönnek a korábbi fordítások után ugye az Arany János és csapata, és a Shakespeare, Magyar Shakespeare Társaság segítségével ugye kialakul egy klasszikus fordítás kánon, hogy így lehet mondani. Ezt aztán később ugye felülvizsgálják, újrafordítják a 20. század elején sok új fordítás születik, és a két világháború között is. És aztán hát a legújabb időkben is folyik ez az újrafordítás. Most sokan ezt úgy bírálják, sokaknak esetleg nem tetszik, minek azokat a régi jó fordításokat.
Kellenek ezek az új fordítások?
Tessék?
Kellenek ezek az új fordítások?
Igen, igen, igen. Hát a fordítás az értelmezés. Természetesen mi nem arra vagyunk kíváncsiak a Hamletben, mint amire a 150 évvel ezelőttiek voltak kíváncsiak. A fordítás ugyanúgy újraértelmezés, mint ahogy minden előadás, minden rendezői koncepció újraértelmezés, és hát minden nézői, befogadói gondolat is újraértelmezés.
Hadd kérdezek valamit, és egy pillanatra hadd éljem bele magamat mondjuk az angol közönség helyébe, nem tudom. Ők mennyire értik, követik? Előfordulhat-e mondjuk Londonban olyasmi, amit Magyarországon megtesz már egy-két író, hogy jókait, hogy úgy mondjam, újra fordítja, mert hogy nehezen olvasható, és hogy a gyerekek tudják követni, és mégiscsak ismerjék jókait. Shakespeare-t mindenki érti?
Nem, egyáltalán nem, sőt, még a Shakespeare tudósok sem értik igazán, hiszen rengeteget vitatkoznak, hogy hát valójában mi is állt itt eredetileg a szövegben, valójában mit is akart mondani ezzel Shakespeare. Az a helyzet, hogy átírni azért nem írják át, mert hát egy ilyen nemzeti totem és fétis és kincs, és ugye a hungarikum analógiájára azt lehetne mondani, hogy hát ez a legnagyobb anglikum vagy britannikum, ugye Shakespeare. Hát akkora anglikum vagy britannikum, amivel ugye hát ágyas pálinkánk, vagy bangalicánk, vagy tokai borunk azért bármennyire nagy értékes dolgok, ezek azért nem tudnak versengeni.
De hát akkor a magyar színházak, meg a magyar rendezők, meg a magyar fordítók szinte jobb helyzetben vannak, mert az ő kezük nincs megkötve.
Hát bizonyos értelemben a magyar közönség jobb helyzetben van.
Hát igen,
hogy erről én angol kollégákkal beszélgettem, akik mondták, hogy hát maguknak milyen szerencséjük van, nekünk ez a kora, késő 16. századi, kora 17. századi szövegünk van, ehhez bizony kell egy nagy adag kegyelet, meg jó szándék a néző részéről, hogy ezt elfogadja. Hát maguk meg ilyen szerencsések, hogy vannak jó romantikus fordításaik, vannak jó modern fordításaik, vannak jó posztmodern fordításaik, mert tulajdonképpen az is van. És hát sokféleképpen és árnyaltabban és akár gazdagabban is tudjuk mi érteni.
Azért nekünk is vannak tabuink, mert mit tudom én, a lenni vagy nem lenni, az mozdíthatatlan szerintem.
Hát igen, ez már más kérdés, hogy persze kapcsolódik ehhez, hogy ugye itt az angol hát miniszterelnök úr ugye nagyon hát emelkedetten szól a Shakespeare nagyságáról, meg hogy a Shakespeare kifejezései, fordulatai mennyire részévé váltak az angol nyelvnek. De most hát nem gondolkodunk el azon, hogy Shakespeare-nek a fordulatai és kifejezései mennyire a magyar nyelvnek is ugye részévé váltak. Hát egy csomó szólásunk, szállóigénk, ugye az lenni vagy nem lenni.
Hát igen.
De a helyes a bőgés oroszlán. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Országomat egy lóért. És ugye folytathatnám fél órán át. Ezek bizony Shakespeare-ből szállóigésedett kifejezések. Őszintén szólva, ha mondjuk egy nemzeti klasszikust mellé teszünk, mondjuk Petőfit vagy Arany János mellé teszünk Shakespeare-nek, és megkérdezzük, hogy melyikük adta a több szállóigét, közkeleti fordulatot a magyar nyelvnek, akkor hát félve mondom ki, de alig, ha nem Shakespeare
igen,
nyerne.
Én is erre tippeltem volna.
Igen, bocsánat, egy kicsit rosszul hallak. Hogy...
Nem, csak megjegyeztem, hogy én is erre tippeltem volna, hogy, igen, hogy Shakespeare igen, mindenkit überel.
Tehát jól vagyunk Shakespeare-rel, és...
És te hát... személy szerint hogy vagy Shakespeare-rel? Neked melyik, mi a kedvenced?
Én őszintén szólva, én egy kicsit hűvösebb vagyok Shakespeare-rel.
Úgy angolosan.
Szóval engem egy kicsit irritál az, hogy tehát Shakespeare-nek van egy ilyen világkultusza. A Shakespeare az nem csak egyszerűen egy nagy író, nem csak egyszerűen egy hatalmas kulturális örökség, hanem ugye valamiféle vallás is. Ugye? A Shakespeare az valami félisteni alak, ugye a nevét nem mondjuk ki anélkül, hogy hozzá ne tennénk a mindenféle jelzőket, hogy halhatatlan, örökérvényű, zseni, ugye, aki mindent tudott az emberről.
Na semmi ilyet nem mondtam erre, ezért büszke vagyok.
Hát ahogy az angol miniszterelnök úr fogalmazott, benne teljesedik ki a határtalan fantázia, a korlátlan kreativitás és az ösztönös humánum, amellyel a leghíresebb szerelmük, a legnagyobb, a legellenállhatatlan mesékben, a legszellemesebb komédiákban, stb. Úgy ragadott meg minden emberi tapasztalatot, mint előtte és utána senki más. Tehát ugye ez az a Shakespeare kultusz, ahol a Shakespeare egy ilyen abszolút kivétel. Mindenkinél nagyobb. És
na most bevallom neked őszintén, hogy én ennek a kis beszélgetésünknek a felkonferálásában erről a cikkről beszéltem és idéztem, de nem ezt. Te megint más idézni valót találtál benne, hogy azt kell mondanom, hogy nem csak Shakespeare egy megbízható jó szerző, hanem David Cameron is.
Hogy abban az értem, hogy igaza van, vagy...
Én nekem tetszik, hogy ő így gondját viseli igen. az ő kultúrájuk igen. nagy személyiségének. Nekem
igen,
ez tetszik.
Csak ugye az a helyzet, hogy ezek a tényhivatkozások kivételével, hogy a Royal Shakespeare Company Kínában turnézik majd, stb. Igen. Tehát ezek a kultusz, hogy úgy mondjam, közhelyei.
Hát igen, de neki ez a dolga, hát ez a szakmája.
Elmondott, hát igen, ez a dolga. De most visszatérve arra a kérdésre, hogy én hogy vagyok Shakespeare-el, engem azért ez egy kicsit irítál. Én ezt tökéletesen megértem, ez egy a az újkori európai kultúrának egy hát ilyen kultikus intézménye a William Shakespeare, de amikor ugye egy kicsit az ördög ügyvédjét játsza az ember, és akkor hát valaki mondja, hogy a Hamlet az milyen csodálatos nagy darab, és akkor megkérdezem tőle, hogy miért, magyarázza el nekem. És akkor ilyen üres lila közhelyeket hall az ember.
Hát jó sok gyilok van benne, hát meg
igen,
minden.
Igen, de pontosan ugyanazt hallja bárkitől, mint mindenki mástól, akinek ezt a kérdést felteszi az ember. És ha néha elmerészkedek oda, hogy megint csak az ördög ügyvédjeként ilyen provokatív módon olyasmiket mondjak, hogy hát azért nem is olyan jó az, meg ugye vegyük például ezt a részletet, hát ez egy ilyen abszurdum, meg stb. Akkor egy idő után ugye látom az arcokon, a hallgatóim arcán, hogy megjelenik valami arckifejezés, amiből arra következtetek, hogy hát most épp azon gondolkodnak, hogy nem tudják igazán eldönteni, hogy rendőrt hívjanak, vagy elmegyünk.
Ferikém, nem hívunk rád rendőrt, és nem ezért szakítalak félbe, hanem de, mert véget ért az adásidőm.
Az tény, hogy ugye ennek a kötelező Shakespeare szeretetnek, hát megvan a pozitívuma is, mert hát talán elmennek a színházba, meg is nézik az emberek, ugye hát nincs olyan komolyabb nagy színház az országban, amely hát úgy évadonként legalább egy Shakespeare darabot előne venne. Nagyon sok érdekes.
Nagyon jó végszó.
Vannak. Hát van a
menjünk színházba, akár Shakespeare-t nézni is.
Igen.
Köszönöm szépen, Feri.
Nagyon szívesen. Viszontlátásra, üdvözlöm köszönöm. A Shakespeare kedvelő hallgatókat.
Takács Ferencet hallották, irodalomtörténészt. És ezzel mi nagyjából műsorunk végére is értünk, még egy kicsit zenélünk, de én elköszönök Önöktől. Az én debüttemet hallották, az első Rádió Bécsbeli délelőttömet, Faragó Judit volt a mikrofonnál, és aki nekem segített, Madár Tamás. Viszont hallásra, jó szórakozást, maradjanak itt, mert még mindenféle ember, műsor, zene lesz.